Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Szerdai adásunk tartalmából.
A harmadik parancsolat az önzés rabszolgasága ellen szól. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson.
Ferenc pápa jövőre szeretne Japánba látogatni.
A Szent Atya szeptember 13-án fogadja az USA püspöki konferenciájának elnökségét.
A pápa megbeszélésre hívja a világ püspöki konferenciáinak elnökeit a kiskorúak védelme ügyében.
Sajtótájékoztatót tartottak a bíborosi tanács 26. üléséről, befejezték a római kúria új apostoli konstitúciójának utolsó javításait.
Mária neve a szolgáló úrnő tisztelete, Páter Vértesajai László jegyzete.
A harmadik parancsolat az önzés rabszolgasága ellen szól, Ferenc pápa katekézise.
Torniamo ancora sul terzo comandamento.
A mai katekézisben visszatérünk a harmadik parancsolatra, a pihenés napjára. Kezdte katekézisét a Szent Atya, és arra a különbségre utalt, ami a 10 parancsolatot idéző kivonulás könyve és a második törvénykönyv szövegei között fennáll. A kettő nagyjából megegyezik, ám éppen a harmadik parancsolat tekintetében az utóbbi a rabszolgaság összefüggésében beszél, míg az első a teremtés megáldását hangsúlyozza. A pihenés napján a második törvénykönyv szövege szerint a rabszolgának is pihennie kell, mint az urának, azért, hogy a megszabadítás húsvétja emlékezetét megünnepelje.
A rabszolga ugyanis szabály szerint nem pihenhet, de sokféle formája létezik a rabszolgaságnak, akár külső, akár belső formában, mondta a pápa, és utalta külső kényszerítésekre, mint az elnyomatás, az erőszakkal elrabolt életek és az igazságtalanság sok más formája. Ugyanakkor léteznek benső foglyok, mint a pszichológiai blokkok, a komplexusok, a jellemhatárok. Vajon létezik-e pihenés ilyen körülmények között? Egy fogvatartott vagy egy elnyomott ember számára? Tette fel a kérdést a pápa.
Ci sono persone che persino in carcere vivono una grande libertà di animo.
Válaszában azt hangsúlyozta, hogy mindig voltak elnyomott emberek, akik akár még börtönben is nagy lelki szabadsággal éltek. Megemlítette Szent Maximilián Kolbe lengyel vértanú és a vietnámi börtönviselt Van Tuan bíboros nevét, akik börtöncelláik sötét elnyomását a világosság helyeivé alakították. Emellett vannak belülről nagyon törékeny emberek, akik ismerik az irgalmasság nyugalmát. Az irgalmasság szabaddá tesz minket, amikor az ember Isten irgalmával találkozik, akkor nagy benső szabadság tölti el, és képes lesz azt átadni is. Már csak ezért is meg kell nyílni Isten irgalmassága előtt.
Miben is áll a szabadság? Netán a választás szabadsága lehetőségeiben? Kérdezett ismét Ferenc pápa. A második vatikáni zsinat tanítására utalva válaszolta, hogy ez csak egy része a szabadságnak, mert attól, hogy azt tesszük, amit akarunk, még nem vagyunk sem szabadok, sem boldogok. Van olyan rabszolgaság, ami sokkal több a börtönnél, ez pedig a saját énem rabszolgasága. Azokról van szó, akik egész nem saját énjükön keresztül szemlélik magukat. Ennek az énnek a termete pedig nagyobb lehet a test magasságánál. Ez az én rabszolgasága. Ez az én hajcsárként gyötri az embert, elnyomás alá helyezi. Így a bűn ebben az esetben nem egyszerűen egy vétek elkövetése, hanem az egész létezés eltévejedése, a rabszolgaság állapota.
Peccato è alla fine dire fare ego.
A bűn végső értelemben az, ami az ént gondolja és teszi. Én ezt akarom tenni, és engem nem érdekel semmi más, se parancsolat, se szeretet, hangsúlyozta a pápa, és példaként a torkosságra, a fényűzésre, a haragra, a gőgre utalt, melyek rabszolgaként fogva tartják az embert. Az irítség kapcsán megjegyezte, hogy az olyanná teszi az embert, mint a májgyulladás. Az irigy embernek sárga a teste és lelke.
Katekézise záró részében Ferenc pápa arra hívott, hogy a pihenésben a megszabadítást ünnepeljük, ami a keresztény ember számára az Úr jövendőlése, aki széttöri a bűn belső rabszolgaságát, és így az ember képessé válik a szeretetre. Elszakad a hatalomtól, képessé válik a szeretetre, befogadja és értékeli a fele barátját, minden fáradtságát örömteli adománnyá alakítja. A szeretet szabaddá tesz a börtönben is. Ezt a szabadságot ajándékozza nekünk a megváltó, aki le tudja győzni a szívünk rabszolgaságait, és megszabadít bennünket a félelmeink tengerétől. Zárt a szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A Szent Atya jövőre szeretne Japánba látogatni. Remélem, a jövő évben eljutok Japánba, jelentette be szándékát a Szent Atya szerdán reggel, az általános kihallgatás előtt, amikor a Tensho Kenoh Shisetsu Kensukai nevű japán társulat tagjaival találkozott a 6. Pál aula kistermében.
Vorrei annunciarvi la mia volontà di visitare Giappone l'anno prossimo.
Megragadom az alkalmat, hogy bejelentsem, jövőre szeretnék ellátogatni Japánba. Remélem, hogy sikerül. Ezekkel a szavakkal fordult Ferenc pápa a japán küldöttség 11 tagjához, akiket Renzo De Luca és Shinzo Kawamura atyán kísértek a Vatikánba. A pápa emlékeztetett rá, hogy több mint 400 évvel ezelőtt, 1585-ben 4 japán fiatal érkezett Rómába jezsuita misszionáriusok kíséretében, hogy találkozzanak az akkori pápával, 13. Gergellyel. Rendkívüli utazás volt ez, hiszen első alkalommal érkeztek Európába e nagy ország képviselői. A 4 fiatalnak csodálatos fogadtatásban volt része, és nem csak a pápánál, hanem az összes városban és királyi udvarban, ahol csak megfordultak. Lisszabonban, Madridban, Firenzében, Rómában, Velencében, Milánóban, Genovában.
Az európaiak találkoztak a japánokkal, a japánok pedig megismerkedtek Európával és a katolikus egyház szívével. 2 nagy kultúra és spirituális hagyomány történelmi találkozója volt ez, amelyre méltán emlékezik az erre a célra létrehozott társulat. Ahogy a pápa humorosan megjegyezte, az akkori fiataloknak 8 évükbe telt ez az utazás, hiába nem voltak még repülőgépek. Bár most rövidebb és kevésbé fárasztó utat kellett megtenniük, remélhetőleg ugyanolyan örömmel találkoznak Péter jelenlegi utódával, és visszatérve Japánba a barátság, az emberi és keresztény értékek előmozdítói lesznek. A Tensho korszak 4 fiatalját méltatva a pápa kiemelte vezetőjüket, Manzio Itót, aki pap lett, illetve Julián Nakaurát, aki sokak mellett a Nagasaki vértanúk sorsára jutott, és akit már boldoggá avattak.
Ferenc pápa elismerően szólt a Tensho társulat kulturális és szolidaritási projektjeiről. Ezek közül is kiemelte a fiatalok és árvák képzését segítő alapjukat, amely a probléma iránt fogékony vállalatok hozzájárulása révén működhet.
Volete dimostrare che la religione, la cultura e il mondo economico possono collaborare pacificamente.
Szándékuk, hogy megmutassák, a vallás, a kultúra és a gazdasági élet összefogásával emberi világot hozhatunk létre, amelyet átfogó ökológia jellemez. Ez teljes összhangban áll a pápa kívánságával, amelyet a ma és a honnap emberisége számára megjelölt Laudato Si kezdetű enciklikájában. Ez a helyes út közös otthonunk jövője felé.
Ferenc pápa szeptember 13-án fogadja az USA püspöki konferenciájának elnökségét.
Szeptember 13-án csütörtökön délben a Szent Atya az apostoli palotában fogadja Daniel DiNardo bíborost, Galveston Houston érsekét, az Egyesült Államok püspöki konferenciájának elnökét és Sean Patrick O'Malley bíborost, Boston érsekét, a kiskorúak védelmére létrehozott pápai bizottság elnökét. Jelenlészve a találkozón José Horácio Gómez, Los Angeles érseke, az USA püspöki konferenciájának alelnöke és Brian Bransfield prelátus főtitkár.
A pápa megbeszélésre hívja a világ püspöki konferenciáinak elnökeit a kiskorúak védelme ügyében. A szeptember 10-e és 12-e között 26. ülését megtartott bíborosi tanács szerdán sajtóközleményt adott ki.
Ebben arról tájékoztatnak, hogy a bíborosi tanács meghallgatása után a Szentatya úgy döntött, hogy megbeszélésre hívja Rómába a világ összes püspöki konferenciájának elnökét a kiskorúak védelme témáról. A pápa vezetésével szervezett ülést február 21. és 24-e között tartják a Vatikánban. A bíborosi tanács 26. ülése során részletesen áttekintette a visszaélések témáját, amelyről a Szentszék sajtóterme hétfőn közleményt adott ki. A római kúria reformjára vonatkozó munkájukat folytatva, a bíborosok végeztek a már előkészített szövegek átolvasásával. A bíborosi tanács külön figyelmet szentelt a római kúria alkalmazottainak lelkipásztori gondozására is.
Sajtótájékoztatót tartottak a bíborosi tanács 26. üléséről. Szeptember 12-én szerdán délután a Szentszék sajtótermének igazgató helyettese tájékoztatta az újságírókat a Ferenc pápa által vezetett tanácsadó bíborosok háromnapos megbeszéléséről.
A bíborosi tanács szeptember 10-e és 12-e között ülésezett a Vatikánban George Pell, Francisco Javier Errázuriz és Laurent Mansengvo Pasinha bíborosok kivételével. A Szent Atya szokásokhoz híven részt vett a munkafolyamatban, csak három esetben maradt távol, amikor hétfőn délelőtt fogadta Beniamino Stella bíborost, a papi kongregáció prefektusát, kedden délelőtt a venezuelai püspöki konferencia admina látogatása miatt, és szerdán délelőtt az általános kihallgatás miatt.
A tanács munkájának nagy részét a római kúria új apostoli konstitúciója tervezette utolsó javításainak szentelte. A dokumentum ideiglenes címe Hirdessétek az evangéliumot. A bíborosi tanács átadta a Szentatyának az ideiglenes szöveget, amelyet alávetnek az utolsó stilisztikai ellenőrzésnek és egy kánonjogi áttekintésnek. Amint azt már hétfőn bejelentették az első megbeszélés során, a bíborosi tanács azt kérte a pápától, hogy gondolja át a testület munkáját, struktúráját és összetételét, figyelembe véve egyes tagok előre haladott életkorát.
Mindannyian elégedettségüknek adtak hangot a családok 9. világtalálkozójának eredményességével kapcsolatban. A tagok gratuláltak Kevin Farrell bíborosnak és a világiak, a család és az élet vatikáni dikasztériumának, illetve Diarmaid Martin érseknek, a dublini rendezvény szervezőinek. Sean Patrick O'Malley bíboros tájékoztatta jelenlévőket a kiskorúak védelmére létesített pápai bizottság munkájáról. Egyben a bíborosok ismételten teljes szolidaritásukra biztosították Ferenc pápát az utóbbi hetekben történtek miatt. A bíborosi tanács következő ülésére december 10-e és 12-e között kerül sor.
Mária neve a szolgáló úrnő tisztelete. Hallgassák meg Péter Vértesajai László jegyzetét.
4 napja, szeptember 8-án ülte az egyházunk kisboldogasszony napját, amelyen a keresztények Szűz Mária születését ünneplik. Most 12-én a nevet köszöntjük, amelyet Szent Anna és Szent Joachim kislánya kapott, Miriam. Ezt a héber nevet adták a szülei a kislánynak, amit Jézus korában a beszélt nyelv az arámi formájában Máriámnak mondtak. Ez pedig már ismerős a jelenése könyve végéről, Maranata, jöjj el Uram! A Mara úr kifejezés nyomán a Miriam Máriam úrnőt jelent. Mária az angyal üdvözlet során pontosítja ezt a nevet, amennyiben konkrét tartalmat ad neki. Íme az úrnak szolgáló leánya, Ancilla Domini. Nem is közönséges szolgálólány, hanem egyszerűen csak cselédlány. De kegyelemmel teljes cselédlány és úrnő. Úgy feszül ez a név az ellentmondástól, mint a fia neve. Az úrnő magasztossága szemben áll a cserédlány lehajló szolgálatával, mint ahogy az Isten fia, Jézus, három királyuk hódulatát fogadó lelkülete megmossa a tanítványok lábait. Miriam Mária. Ezt a nevet kapja meg a kereszt alatt álló János apostol, és vele együtt az egész egyház. Bele is kapaszkodik a földcseperedő gyermek egyház épp úgy, ahogy a kis Jézus kapaszkodott a Miriam anyjába. Azóta is mondogatja a nevét. Az anya nevének a meg nem szűnő mondogatásától lesz a gyermek az, akinek született. Csodálkozhatunk-e azon, hogy az egyház össze is kapcsolta ezt a két nevet, Jézus és Mária. A milliósok fohász egy is olvasztotta a két nevet, így mondván Jézus Mária. A mai formájú keresztény Európa bölcseit ringató Cluny reform és a ciszterci Szent Bernát számára Mária neve már fogható kapaszkodó. És a keresztények szerte Európában, északon és délen, keleten és nyugaton éltek is vele, mind máig. Puljai tengerparti falucska parasztasszonyától hallottam egyszer, ami nagy bajában, kezét összecsapva, valójában öntudatlanul mondta: Mamma, Madonna, Liturki, ó Maria! Szűzanyám, a törökök, ó Mária! Mert baj volt, hát úgy hívta segítségül Mária nevét, mint a korábbi századok során a folyton Itália partjai körül ólálkodó szaracénok, aztán törökök esetében és ellenében az egész félsziget népe Velencétől egészen Genováig. Egy nép kollektív emlékezete nem ismeri a politikailag korrekt formát, hanem ismétli azt, ami a lelkébe ívódott. Ez a keresztény lélekbe ívódott szellemiség kapott hivatalos ünnepet éppen a mi Budánk és a szomszédvár Bécs kapcsán. Most idézek a nagy bentés hittudós Radó Polikárp az Egyházi év címmel 1957-ben, tehát 61 éve megjelent remek munkájából. Boldog 11. Ince pápa, Buda felszabadítója rendelte el az egész egyházban annak emlékére, hogy 1863. szeptember 12-én a törököknek nem sikerült Bécs városát bevennie. Ez az ünnep, Mária nevenapja, azóta hirdeti a pogányokon aratott győzelmet, mert ezzel a történelmi dátummal kezdődött meg a törökök kiszorítása a Duna medencéből. Már éppen langyosították az egykoron portyázó magyar nép keresztvizét a 10. század végén, amikor a hozzánk közeli Aquileiában, valahol a mai Triest és Venecia között, egy ismeretlen egyházi költő így énekli meg Mária, a világ szent asszonyának, szolgáló úrnőjének nevét. Világnak, ó szent asszonya és égi úrnő, szent csoda, ó tengercsillag Mária, ó Isten szülő szűzanya! Merülj föl, édes kisleány, szent fénye szórjad, szűziág, virágod drága lesz nekünk, a Krisztus Isten emberünk. Hogy megszülettél egykoron, e szép ünnepre alkalom, nemes gyökéren sarjazott, ki megszületve fényt adott. Kik földszülött fiak vagyunk, tevélet égbe kélhadunk, s nagylelkű béke békített, csodás voltát kérti meg. A háromságnak glória, örökké zeng diadala, az egység itten oly szilárd, örökké ezred éven át.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották, Mária neve a Szolgáló Úrnő tisztelete címmel.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink szerdai adásunk véget ért.
Figyelmüket megköszönve búcsúznak a szerkesztők
Vértesaljai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.